az Isten képünk. Így a bevándorlásnak a kapcsán beszélgettem egy egyiptomi testvérrel, keresztény testvérrel, és beszéltünk arról, hogy azt mondja, hogy teljesen egyetért azzal, hogy hát ez invázió, teljesen egyetért azzal, hogy ezt észszerű módon kell szabályozni, hogy nem lehet csak úgy beengedni olyanokat, akiket nem ismerünk, és hát teljesen rendben van a magyar államnak a hozzáállása, de hogy ebbe gondoljunk bele, hogy ezek az emberek, a muszlimok, akik jönnek, ezek olyan testvérek, akiknek az életükben talán először van lehetőség arra, hogy egy olyan istenképpel találkozzanak, ami a szerető, irgalmas, jóságos Istennek a képe. Mert a saját hazájukban az életükbe került, hogyha keresztény lennének, és hogy jönnek vallásos emberek, olyan emberek, akik szomjasak az Istenre, és ha itt találkoznak igazi keresztényekkel, akik élik azt a hitet, az irgalmas, a szerető Istennek a hitét, akkor ez egy csodálatos lehetőség számukra, hogy megtérjenek, és megismerjék ezt az Isten képet. És ez nagyon elgondolkoztatott, hogy milyen nagy ajándék, hogy mi ismerhetjük a Jézust, az atyának, az irgalmas atyának az arcát, és hogy az életünkben ennek a jelentőségét föl se tudjuk mérni. Egy kis történetet hoztam, van egy könyv, ez a reklámhelye, a Imádkozni szomjas vágyakozás, egy nagyon jó könyv az imádságról, egy újságíró írta, egész közérthető, tehát nem ilyen egyházi szakzsargonban van, hanem teljesen közérthető és nagyon jó, és ebben ír arról, hogy egy fogolytáborban, egy német fogolytáborban egy francia fiatalember került oda, Jean-Paul Sartre-nak hívták, és karácsony közeledett, és ott a keresztény foglyokkal együtt, egy pappal együtt gondolkoztak azon, hogy mégis kéne karácsonyra valamiféle hát színdarabot, vagy valamiféle előadást szervezni, és megkapták rá az engedélyt, és együtt készítettek egy karácsonyi darabot. És ez a fiatalember, Sartre, írta meg a darabot, a maga ateista, de ugyanakkor hitetlenül is kereső és rácsodálkozó módján a karácsonyi történetről, és ilyen részleteket idéz ez a könyv erről a darabból. Arról ugye, hogy mit is jelent a karácsony, mit jelent azt, hogy az Isten belebújik az embernek a bőrébe. Azt mondja, egy Isten ember, egy Isten, ami alacsony rendű húsunkból, egy Isten, aki képes volna megismerni ezt a sós ízt, amit szájunkban érzünk, mikor az egész világ cserben hagy minket, egy Isten, aki kész volna úgy szenvedni, ahogyan én szenvedek ma. Nos, ez őrültség. Másod pedig így szól, ha egy Isten értem emberré lenne, szeretném őt, csak őt egyedül. Vérségi kötelék lenne köztünk, és egész életem nem lenne elég, hogy hálámat ki tudjam neki fejezni. De melyik Isten volna elég ostoba, hogy ilyet tegyen? Vagy Mária, darabnak a Máriája mondja ezt, azt mondja, ez az Isten az én gyermekem. Ez az isteni hús az én húsom, belőlem lett, szeme az én szemem, és szájának formája is az enyémet idézi. Hasonlít hozzám, Isten, aki rám hasonlít. Hogy megszoktuk azt a teológiai valóságot, hogy megtestesülés, de hogy mit jelent az, hogy a világ mindenség teremtője belebújt a kék bolygó legfejlettebb élőlényének a bőrébe. Megjelent közöttünk a teremtő emberként. És Efezusi levélben Pál azt írja, hogy a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg a nagy szeretetét, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat. Az Isten belebújik az embernek a bőrébe, emberré lesz, és meghal a mi bűneinkért, az Isten irgalmával magára veszi a bűneinknek a következményét, a bűneinknek a súlyát, és a föltámadás által bevezet minket az ő országába. Hihetetlen egy valóság. Van egy kedves történet, én is cigány testvérek között lelkipásztorkodom többek között 8. kerületben Pesten, és hallottam ezt a, egy konferencián hallottam ezt a történetet, egy cigány zarándoklatot vezetett keresztes püspök, még annak idején cigányoknak a megbízott püspök Rómába, és Rómában megérkeztek a szent városba, a szent helyre, a Szent Péter templomhoz, és ott két embert nem akartak beengedni, mert ilyen kis rövid izomingbe voltak, és hát ugye délen hát ez nagyon fontos szabály, hogy hát nem lehet bemenni, mert hát ugye a templomnak a szent helynek a méltósága is, hogy és a két ember nem értette ezt meg, és elkeseredtek, hogy eljöttek messzire, és nem engedik be őket a szent helyre. És a püspök meg egy papja gondoltak egyet, hogy ők már úgyis voltak a Szent Péter templomban, és hát látják, hogy meg kell oldani ezt a helyzetet, mert nyomorúságban ez a két ember elkeseredik, és akkor ruhát cseréltek velük, és így be tudtak menni a templomba a két cigány ember, és mikor kifele jöttek, akkor meglátták a püspököt, meg a papot, az ő kis bermuda nadrágjukban, meg izomingükben, és akkor elkezdtek nevetni. És akkor egyszer csak nevetnek, és az egyik megszólal, az, aki az előadáson a tanúságtételt tette, hogy elkomolyodik, és azt mondja, püspök úr, most megértettem valamit, hogy mit csinált az Isten karácsonykor. És fölvette a mi kis vacak emberi ruhánkat, levetette az ő csodálatos, isteni, fenséges gúnyáját, hogy ezt mi fölvegyük, és bemehessünk a szent helyre. Ez a csodálatos csere, az Isten fölveszi a mi vacak emberi ruhánkat, hogy mi fölvehessük Isten gyermekként, beöltözünk az ő szentségébe, és bemehessünk a mennyországba a szent helyre. Ez a csodálatos dolog. Egyszerű megfogalmazásokkal a teológia mély titkai. Ezt teszi az Isten. Egy ilyen Isten képünk van az irgalmas Istenről, aki megszánja a teremtményét, az embert, és átéli az életét, beleéli magát a helyzetébe a szószoros értelemben, meg a bűneinek a következményét is magára veszi, hogy az ember fölvehesse az ő szent ruháját, és bemehessen a szent helyre. A héberben kétféle kifejezés van az irgalomra, az Isten irgalmassa, egyáltalán az irgalomra. Az egyik ez az említett rahamim, ami a rehemmel, az anyamével kapcsolatos, amely kifejezi azt az együttérzést, azt a részvétet, azt a részvételt a másiknak a nyomorúságában, empátiát, szenvedésében. A másik pedig a hesed, amely az Istennek az az irgalma, amely, és egyáltalán az az irgalom, amely egységet él meg, amely a hűség, a közösségnek a kifejezése. És ennek az ószövetségi titoknak, ahogy az Isten irgalma, ahogy hallottuk a Józsitól, hogy milyen gyönyörű módon mutatkozik meg már az ószövetségben előképként, hát beteljesedésében hogy mutatkozik meg a Krisztusban. Hát az Isten együttérzése, az Isten részvétele az embernek az életében, az Isten irgalma, aki belelép és emberré lesz, annyira részt vesz, együtt érez az emberrel, hogy maga is emberként él a Földön. És az Istennek a heszedje, a velünk való egysége, hűsége, amikor egyé lesz velünk, amikor egy lesz közülünk, megtestesülésben, a megváltásban, megmutatja ezt az irgalmat, ezt a szeretetet. És tulajdonképpen az Istennek az irgalma, az Isten szeretetének a megmutatkozása, ahogy megtörik az emberi nyomorúságnak és a bűnnek a prizmáján. Én szeretem ezt a hasonlatot, hogy az Isten szeretete egy fehér fény, és az jön a világba, és mint egy prizmán megtörik a bűnnek, a nyomorúságnak a valóságán, és egy szivárvány színbe megy tovább, az Isten megmutatkozik egy formájában, az irgalmasságnak a formájában. Az ember bűne, az ember nyomorúsága találkozik az Istennek a végtelen szeretetével, és az Isten szeretete a kereszten mutatkozik meg. A kereszten. Döbbenetes dolog, hogy a mi vallásunknak a jele, az egy ilyen kivégző eszközön kivégzett, nyomorult ember. Ez durva dolog. Szóval az, hogy még annak idején a Jelenics tanár úr, a Jelenics István a hittan tanárom, a piaristáknál ő mondta, hogy őt egyszer úgy megkérdezték így állami emberek, hogy lehetséges az, hogy az iskolának a falán kín van a kereszt, és a diákok az egész tanítási idő alatt egy meggyalázott, igaz embernek a képét nézik. Hogy ez pszichológiailag egy abszurdum. És akkor azt találta válaszolni Jelenics tanár úr, hogy inkább nézzenek egy meggyalázott, szenvedő igazat, mint mosolygó gyilkosokat. Szóval, hogy ugye Marx, Engels, Lenin ugye a falon, és hogy ott van az a meggyalázott ember, a Krisztus, és ez a mi hitünknek a szimbóluma, az Isten szeretetének, irgalmának a szimbóluma, aki a mi bűneink miatt vállalta ezt, az Isten végtelen irgalma. Van egy kedves kis történet, nagyon szeretem, amikor, hogy tulajdonképpen nagyon egyszerű kis történet ennek a szemléltetésére, hogy van két iker fiú, és az egyik az nagyon jó, mindent jól tesz, és a másik meg mindent elront, és nagyon rossz, és bűnöző, és egyszer embert öl, és bemocskolja vérrel a ruháját, és a rendőrök jönnek, hazamenekül, és akkor azt mondja neki a jó testvér, hogy figyelj, most cseréljünk ruhát. Én fölveszem a te ruhádat, te fölveszed az én tiszta ruhámat, és jönnek a rendőrök, és akkor engem visznek el, de te mostantól kezdve éld az én életemet. Szóval Krisztus magára veszi a mi bűneinknek a súlyát, ami belehal annak a következményében, amit mi teszünk, és arra hív meg, hogy mi éljük az ő életét. Az Istennek a végtelen irgalma. Nagyon nagy baj a bűn. Nagyon nagy nyomorúság. Az pont Krisztus kínszenvedésével és halálában látszik meg, hogy ez mennyire nagy baj. És az Isten nem úgy segít rajta, hogy sorba állít minket, és akkor mindenkit elintéz, hogy te ezt tettél halálunk napján, hogy állnánk oda, ha nem lenne irgalom, hanem a bűnénk súlyát magára veszi, és meghív minket, hogy most innentől fogva éljük az ő életét. Ő meghal helyettünk és értünk, de mi éljük az ő életét. Istennek fájnak a bűneink. Ez mutatkozik meg a kereszten. De az irgalmával értünk elszenvedi, hogy mi meg tudjunk újulni. Cigány testvéreinknél van két missziónk, van a 8. kerületben, a Tömő utcában, a plébánián. Az egyik a Terézanya nővérekkel végzett missziónk, a másik pedig egy karizmatikus közösségnek, az Új Jeruzsálem közösségnek a missziója. És ez utóbbiban jó pár felnőttként megtért, komolyan megtért cigány testvérrel dolgozunk együtt, vagy hát munkatársként dolgozunk együtt, és hát olyan szép azt látni, ahogy úgy megszólítják ők a családtagjaikat, meg a barátaikat, ismerőseiket, hogy testvér, szakadj ki a bűnből, a sötétségből, abból, amit csinálsz. Ugye nagyon nehéz, tényleg, ahogy a Józsi mondta, nagyon nagy a nyomorúság, és a nyomorúságnak a mélyén sokkal könnyebb bele kerülni mindenféle rosszba. De ezek a testvérek azt mondják, hogy tudjátok, milyen jó dolog, milyen csodálatos dolog Jézussal járni a jónak az útján. Szakadjatok ki abból a sötétségből. És az ember látja ezt a meghívást, ennek az erejét, hogy milyen más úgy élni, hogy az ember nem a bűnben sodródik. Krisztus a jó pásztor, megy az elveszett bárányért odáig, hogy ő maga is sebződik, és azért, hogy az elveszett bárányt a nyájba visszahozza, ahol a nyájban a jó helyen van, és a jó úton tud járni. Az Isten irgalma megtérésre hív. És erre hív a megtérésen minket is, ugyanilyen irgalomra, hogy tudjuk a másiknak, a másik nyomorult embert, akár a bűnében sodródó nyomorult embert testvérként nézni. Jézusnak ez az erőteljes hasonlata, vagy képe, története, hogy ugye van az az ember, aki 10 000 talentummal tartozik az Úrnak, és az Úr mindent elenged neki. 10 000 talentum az 250 000 kiló arany. 250 tonna arany, az soha, sehol senki nem bírja megfizetni. Az Úr elengedi. És akkor jön ki ez az ember, és a másikat folytogatni kezdi a 100 dénárért. Ami azért egy összeg, de hát egy megfizethető összeg. És azt mondja Jézus, hogy az Úr úgy folytatja a történetet, hogy akkor a többiek jelzik az Úrnak, hogy mit csinált ez az ember, és az bekerül a dutyiba. Mert hogy irgalmat kapott, és nem irgalmazott a másiknak. Nem engedte át magán az Isten irgalmát. És ugye ez a második kapu, amit a Józsi említett, hogy menjünk át a második kapun. Az Isten irgalmának a kapuján belépve éljük azt az irgalmat, amit az Istentől kapnunk, ha egy Szent Jónásban az Isten minden bűnünket letörli. Az ember megbánja a bűnét, azt mondja, hogy nem teszem. Isten minden bűnét letörli. Ezt az irgalmat a másik felé, aki ellenem vétett, aki beletaposott az életembe, aki rosszat tett nekem, akit, hogyha meglátok, akkor megfordul a gyomrom. Merjem az Isten szemével nézni, hogy ő ért és meghalt Jézus, őt is a megtérésre hívja, hogy tudjak érte imádkozni, hogy tudjak érte akár szenvedést felajánlani, esetleg épp azt a szenvedést, amit ő okoz nekem, érte tudjam felajánlani. Irgalomra hív az Isten. És ez úgy, és arra, hogy át akarja szakítani annak a kasztrendszernek a falait, amik közöttünk épülnek. Hogy mikor a részben egy szociális kasztrendszer, azért mi világunkban is ott van, hát ez, ugye én szoktam ezt sorolni, hogy ugye a budai és a pestiek közötti különbség, a pestiek és a vidékiek közötti különbség, a magyarok és a románok, meg szlovákok, meg tehát a máshol élő magyar testvérek közötti különbség, ugye, ahogy egyesek látják, vagy netán az igazi románok és szlovákokkal szembeni, vagy ez a különbség, ami a magyarok és a cigányok között van, vagy a sérült embere és az egészséges emberek közötti különbség, egy kasztrendszer van tulajdonképpen a világunkban. És hogy mit jelent átnyúlni ezen a kasztrendszeren? De nem csak a szociális kasztrendszeren, hanem a még nehezebb a bűnnek a kasztrendszerén. Ugye ott nálunk 8. kerületben ez a prostitúció kérdés, meg a drogdíler, meg a mindenféle csibészség és disznóság, ami az embernek az idegeit megeszi, mert látjuk, hogy mit művel ez a gyerekeinkkel, meg tehát ott a fiataljainkkal, meg a többiekkel. De hogy látni azt az Isten gyermekét még abban a striciben is, vagy abban a drogdílerben is, És nyilván hát a bűnt, azt az ember, azt a Krisztus is elutasítja, hát a legnagyobb baj, hát amiatt szenvedett is, amiatt ment a keresztre. Tehát a rosszat elutasítani, de az embernek a megtérésére imádkozni. Nem leírni. Nálunk indult most egy ilyen karizmatikus imádságháza, mozgalom, és egy ideig nálunk volt a templomban, hogy intenzíven imádkoztunk, hogy világosság jöjjön a mi kerületünkbe is, a mi környékünkre is, és nagyon érdekes volt, hogy akkor egyszer csak aztán így letartóztatták néhány nagy drogbárót, és úgy föltisztult a környék, és pont ez a designer drog, ami a legdurvább dolog, az úgy egy kicsit úgy fölélegeztünk, de hogy az imádságunkban azt tudatosítottuk is, hogy mi tulajdonképpen ezeknek az embereknek a megtérésére imádkozunk. Nem azért, hogy vesszenek el, hanem hogy megtérjenek, és közöttünk is vannak a közösségben olyanok, akik nagyon csúnya élettörténet után érkeztek el hozzánk. Azért még azt, hogy drug dealer volt, meg azt, hogy betört, meg autót lopott, meg ilyesmit, azt még bevallja, de az, hogy strici volt, azt már be se vallja egy-egy testvér. De megtért, és kiszakadt a sötétségből, és megtapasztalt az Isten irgalmát, és most az Isten irgalmának a hírnöke a másik ember számára. És nyilván a mi polgári világunkban abban nem mutatkozik meg így a bűn, ilyen durva formájában, de ugyanaz a bűn megmutatkozik, csak kicsit más formában. Másképp lop a fehér ember, mint a roma, másképp paráználkodik, másképp más függőségekben van és visz bele másokat, de a bűn és a rossz, a gonosz, a sátán ugyanúgy ott van, és a csápjait ráteszi az emberre. És csak a Krisztus tud megszabadítani minket tőle, aki az életét adta értünk, aki meghalt értünk a kereszten, és akinek fájnak a bűneink. Gyerekként nagyanyám nál voltunk, én nagyon komiszkölyök voltam, hát ilyen verekedős, öcsémmel mindig bunyóztunk, és mindig úgy kezdődött, hogy ő fölpiszkált engem, én meg aztán ütöttem. És hát apám általában engem kapott el, és hát ez volt a koreográfia. És egyszer nagyanyámnál voltunk, és ott jól fölpiszkált az öcsém, és kivendünk a előszobába, és akkor ott volt nagymamám meg ő, és akkor gondoltam, elérkezett a bosszú, és akkor nagy bakancs volt a lábamon, és dur egy teljes erőből bikából belerúgtam, és fölordított a nagyanyám. A nagyanyámat találtam el. És rám nézett, és azt mondja, Peti fiam, miért rúgtál meg? És én köpni nyelni nem tudtam. 35 vagy 40 év után is előtte van a jelenet. És hát nem tudtam semmit mondani. És aztán később papként, meg teológusként elkezdtem gondolkodni ezen, hogy hát ez történik a bűnben, én a másik emberrel teszek rosszat, a másik embert begázolok bele, és az Isten találom el. A kereszt erről szól. Az Isten irgalma magára veszi a bűnünket, és megvált minket tőle, ha mi elfogadjuk ezt a szeretetet.